Kezdődik a Híradó hétfőn este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Orbán Viktort kérte fel az új kormány megalakítására a köztársasági elnök. Közép-Európára összpontosító külpolitikát folytat majd az új kormány, mondta miniszterelnök Varsóban. Megugrott a lakásépítések száma, idén az első három hónapban másfélszer annyi lakás épült, mint egy éve. Márai Bródi Berzsenyi és aranyművei a feladatok között, a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődött az érettségi. Orbán Viktort kérte fel az új kormány megalakítására a köztársasági elnök. Áder János ezt azután közölte, hogy a Sándor palotában fogadta az egy hónappal ezelőtti országgyűlési választáson győztes Fidesz-KDNP miniszterelnök jelöltjét. Orbán Viktor határozott igennel válaszolt a köztársasági elnök kérdésére.
Áder János a Sándor palotában fogadta az egy hónappal ezelőtti országgyűlési választáson győztes Fidesz-KDNP miniszterelnök jelöltjét. Az államfő Orbán Viktort kérte fel az új kormány megalakítására.
Felkértem Orbán Viktor miniszterelnök urat az új kormány megalakítására. Holnap pedig a parlament alakuló ülésén ezt a javaslatomat hivatalos formában is az alkotmányos előírásoknak megfelelően megteszem.
Orbán Viktor miután négy szem közt tárgyalt Áder Jánossal, azt mondta, három okból is határozott igennel válaszolt a köztársasági elnök kérdésére.
Köztársasági elnök úr kérdésére, hogy vállalom-e a miniszterelnökséggel járó felelősséget, határozott igennel válaszoltam. Három dolgot mondtam még az elnök úrnak. Először is azt, hogy kivételes megtiszteltetésnek tartom, hogy a magyar emberek harmadik alkalommal is megbíztak az ország kormányzásának feladatával. Azután azt, hogy büszke vagyok arra, hogy még négy évig szolgálhatom a hazámat, és végül azt, hogy mindent meg fogok tenni a következő négy évben is azért, hogy kivívjuk a magyaroknak a tiszteletet itthon és a világban egyaránt.
Az államfő az országgyűlés keddi alakuló ülésén tesz javaslatot a miniszterelnök személyére, amelynek megválasztásához a képviselők több mint felének a szavazata szükséges.
Holnap tartja alakuló ülését az országgyűlés. A napirendi javaslat szerint a tanácskozást Áder János köztársasági elnök nyitja meg, majd Orbán Viktor személyében javaslatot tesz az új miniszterelnökre. Ezután a képviselők esküt tesznek, szavaznak a választási beszámolókról, és megválasztják a parlament tisztségviselőit, illetve döntenek az országgyűlési bizottságok létrehozásáról és azok tagjairól is. Az alaptörvény értelmében a parlament megalakulásáig a jelenlegi kabinet ügyvezető kormányként gyakorolja hatáskörét. Megalakult a Fidesz és a KDNP frakció, mindkét képviselő csoportot az eddigi frakcióvezető Rogán Antal és Harrak Péter irányíthatja. Rogán Antal azt mondta, továbbra is azon fognak dolgozni, hogy a magyaroknak kiáró tiszteletet kivívják az ország határain belül és kívül is. A kormánypártok javaslata szerint május 10-én tehet esküt Orbán Viktor miniszterelnök, ehhez kapcsolódóan pedig nagy gyűlést tartanak a parlament előtt.
A választáson győztes Fidesz-KDNP politikusai hétfő délelőtt egymás után érkeztek az országgyűlési képviselőcsoport alakuló ülésére. Orbán Viktor a pártszövetség miniszterelnök jelöltje, Áder János államfővel folytatott reggeli találkozója után érkezett a tanácskozásra. A tanácskozás után a két újra választott frakcióvezető, Rogán Antal és Harrak Péter jelentették be, hogy megalakultak a kormánypártok országgyűlési képviselőcsoportjai. A Fidesz frakciónak 117, míg a KDNP frakciónak 16 tagja lesz. Rogán Antal ismertette, hogy melyek lesznek a Fidesz frakció legfontosabb törekvései a most kezdődő parlamenti ciklusban.
Elsőbséget élvez a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja számára a következő négy esztendőben a rezsicsökkentés folytatása, a gyerekeket nevelő családok támogatása, támogatások bővítése, a munkahelyteremtés és a munkahelyvédelem, valamint a nyugdíjak reálértékének megőrzése, és amint azt a gazdaság teljesítőképességének a javulása lehetővé teszi, a nyugdíjak reálértékének lehetőség szerinti növelése.
Harrak Péter hangsúlyozta, hogy a két képviselőcsoport frakciószövetségben fog dolgozni egymással, amiben a KDNP kiemelten képvisel majd több ügyet is.
Sajátos törekvéseinkben elsősorban a családok helyzetének javítását, a rászoruló emberek segítségét, tehát a szociális kérdéseket, illetve a határon túli magyarok ügyét fogjuk hangsúlyosan kezelni.
A Fidesz képviselőcsoportja döntött arról is, hogy ismét Kövér Lászlót javasolja az országgyűlés elnökének. Lezsák Sándort és Jakab Istvánt ülésvezető alelnököknek, Gulyás Gergelyt pedig a parlament törvényhozásért felelős alelnökének jelölték. A KDNP Latorcai János személyében tett javaslatot az alelnöki tisztség betöltésére. Rogán Antal közölte azt is, hogy a frakció május 10-ére szombatra javasolja a miniszterelnök megválasztását, amit 2010-hez hasonlóan nyilvánosan a Kossuth téren tartanak majd.
Mi azt gondoljuk, hogy ez egy fontos nap, ez a demokrácia ünnepe. Éppen ezért a parlament épülete előtt május 10-én nagy rendezvényt tart a Fidesz Magyar Polgári Szövetség frakciója és a Fidesz, mint parlamenti párt, és mindenkit várunk, hogy legyen részese a miniszterelnök megválasztásának és a miniszterelnök eskütételének.
Rogán Antal azt is mondta, ha lehet, akkor már a keddi alakuló ülésen szeretnék felállítani a parlament bizottságait, hogy az országgyűlés minél hamarabb el tudja kezdeni az érdemi munkát.
Megalakult a Jobbik parlamenti képviselőcsoportja is, amelyet a frakció egyhangú döntése értelmében ismét Vona Gábor pártelnök vezet. A Jobbik az Országgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottságának élére Dúró Dórát, a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság vezetőjének pedig Volner Jánost javasolja. Vona Gábor hozzátette, hogy konkrét javaslatokkal készülnek a parlament alakuló ülésének hetére.
Kezdeményezni szeretnénk egy vitanapot az Európai Unióról, hiszen 10 éve vagyunk az Európai Unió tagjai, és úgy érezzük, hogy egy társadalmi vitát szalaszt el megint Magyarország. A belépéskor 10 évvel ezelőtt sem történt érdemi társadalmi vita.
Várhatóan május 23-án este a parlamentben tartják az európai parlamenti választáson listát állító pártok vitáját, jelentette be az Együtt PM által kezdeményezett egyeztetés után Karácsony Gergely. A politikus azt mondta, az MSZP, a Jobbik, az LMP és Seres Mária szövetségeseinek képviselőivel megállapodtak abban is, hogy a vitát a teljes sajtónyilvánosság előtt tartják, de nézőközönség várhatóan nem lesz. Hozzátette, továbbra is várják a most távol maradó Fidesz, a Haza nem eladó mozgalom és a DK részvételét is. Tiszta, a környezetet nem szennyező energiára van szükség ahhoz, hogy Magyarország át tudjon térni a villamos energia alapú közlekedésre, mondta Gladfelder Béla Pakson. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, ezt az atomenergia és a megújuló források biztosíthatják. Ezzel egy időben a Városházán az Országos Atomenergia Hivatal és a Magyar Villamosművek képviselői közmeghallgatást tartottak. A megbeszélés témája a Paksi erőmű második blokkjának üzemidő hosszabbításával kapcsolatos engedélyezés volt. A közmeghallgatás után Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke úgy fogalmazott, a nyilvánosság úgy, ahogy eddig is, továbbra is kénytelen nélkülözni a paksi bővítéssel és a már működő reaktorok üzemidő hosszabbításával kapcsolatos megbízható információkat. Schmuck Erzsébet, az LMP képviselője az MT-nek azt mondta, több kérdésére sem kapott választ, például arra sem, hogy a hűtéshez használt vizet honnan nyerik majd. Az ellenzéki politikus szerint a paksi erőmű bővítése olyan horderejű kérdés, amiről az egész társadalomnak kellene döntenie. Csökkenti az üzemanyagok nagy kereskedelmi árát szerdán a MOL, a benzin 5 forinttal, a gázolaj 3 forinttal kerül majd kevesebbe. Az árcsökkentéssel a benzin literenkénti átlagára 414, a gázolaj 420 forintra csökkent. Elmozdult a mélypontról a lakásépítési piac, a KSH adatai szerint idén az első 3 hónapban másfélszer annyi új lakás épült, mint 1 éve. A kiadott lakásépítési engedélyek száma pedig 20%-kal bővült. A lakáspiac növekedését segítheti az is, hogy a folyamatosan csökkenő kamatok miatt ismét egyre többen mernek lakáshitelt felvenni.
Az alapozás már kész. Néhány napon belül pedig a szerkezetépítési munkák is megkezdődnek a fővárosi Corvin negyed legújabb építkezésén. A több mint 200 lakásos társasház a tervek szerint a jövő év végére készül el. Az ingatlan fejlesztője azt mondja, nem fél attól, hogy a lakásokat nem tudják majd értékesíteni.
Budapest új lakáspiac igazából túl van a mélyponton, és van egy-két olyan területe Budapestnek, ahol még a válság alatt is érdemes volt lakást fejleszteni.
A KSH adatai szerint idén az év első 3 hónapjában 1692 új lakás épült az országban, 51%-kal több, mint 1 évvel korábban. Ezen belül növekedett a több szintes több lakásos épületek és a kisebb alapterületű lakások aránya. A válság előtt még évi 35-40 ezer új lakás épült évente. Ez a szám tavaly 7300 alá csökkent. A mostani adatok azt mutatják, újra megindulhat a növekedés a lakásépítési piacon.
7 éves mélypontról mozdult el pozitív irányban a lakásépítés, és hogyha ez az ütem megmarad az év végéig, akkor 7000-8000 között lehet az új lakásoknak a száma, ami mindenképp egy pozitív irány.
A lakáspiac növekedését segítheti az is, hogy ismét egyre többen mernek lakáshitelt felvenni. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az év első három hónapjában másfélszer annyi hitelt helyeztek ki a bankok, mint egy évvel korábban. A megkérdezett szakértő szerint ez leginkább a kamatok csökkenésének köszönhető.
6% alatti hitelajánlatok is vannak a piacon, sőt, extrémebb esetben még 5 alatti kamatok is elérhetők, ami, hogyha a korábbi évek gyakorlatát nézzük, egy drámai csökkenés.
A forint hitelkamatok csökkenésének legfőbb oka, hogy az elmúlt több mint másfél évben rekordalacsony szintre mérséklődött a jegybanki alapkamat. A forint alapú lakáshitelek kamatszintje már megközelíti a korábbi devizahitelek költségét, ráadásul árfolyam kockázat nélkül.
Tovább javította a magyar gazdasággal kapcsolatos várakozásait az Európai Bizottság. A délelőtt bemutatott tavaszi előrejelzésükben 2,3%-os növekedést jósolnak az idei évre. A februárban nyilvánosságra hozott téli prognózisban még ennél kisebb GDP emelkedéssel számoltak. Némileg javították a költségvetési hiánnyal kapcsolatos várakozásaikat is a brüsszeli szakértők. Véleményük szerint idén is alacsonyabb lesz a hiány 3%-nál, vagyis Magyarország teljesíti az uniós elvárást. Az Európai Bizottság kedvezőben látja az infláció alakulását is. A mostani előrejelzés szerint 1%-os lesz az infláció az idén, ez alacsonyabb a februári várakozásoknál. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az Európai Bizottság előrejelzése hasonló számokat tartalmaz, mint ami a konvergencia programban szerepel. Ami annak elismerése, hogy a magyar kormány előrejelzése megbízható és hiteles, egyben megerősíti a konvergencia program tarthatóságát. Brüsszelben van tudósítónk Baracka Eszter. Szervusz Eszter, a bizottság mivel indokolta a korábbinál derülátóbb prognózist?
Jó estét kívánok! A gazdasági növekedés esetében a belső fogyasztás bővülésével, ami szerintük azért van, mert nő a foglalkoztatás, tehát többen dolgoznak, másrészt pedig azért, mert több elkölthető pénz marad a zsebekben. Emellett nő az export is várhatóan, és ugrásszerű fellendülés várható a beruházásoknál, mert hogy lejár az uniós pénzügyi ciklus, és emiatt rengeteg uniós forrás érkezik majd az országba. A jobb munkanélküliségi adatok részben a téli közmunkának, részben pedig a gazdaság kifehérítésére tett erőfeszítéseknek köszönhetők az Európai Bizottság szerint, az pedig, hogy az év elején történelmi mélypontot ért el az infláció Magyarországon, egyrészt a rezsicsökkentésnek, másrészt pedig a globális hatásoknak köszönhető, bár hozzáteszik, hogy jövőre az infláció várhatóan emelkedni fog a gyenge forint árfolyam miatt. Ez tehát a gyenge forint az oka szerintük annak, hogy az idén várhatóan emelkedik az ország teljes adósság állománya is, mert hogy az adósság 40%-a devizában van. Ami pedig a hiányt illeti, az Európai Bizottság elismeri, hogy tavaly jóval alacsonyabb lett a vártnál, az idei és a jövő évi adatok pedig a brüsszeli prognózisban hajszálpontosan megegyeznek a magyarországi várakozásokkal, ami a maga nemében egy történelmi pillanat, hiszen ilyen még eddig nem volt. Egyébként 2014-ben és 2015-ben is a hiány a megengedett határ alatt marad, állítja az Európai Bizottság.
Eszter, köszönjük! Az MSZP szerint az idei költségvetés csak nagyon nehezen tart ki az önkormányzati választásig, amely után kemény megszorítások várhatók. Józsa István, az ellenzéki párt képviselője szerint egyre több elemzői vélemény támasztja alá a szocialisták azon álláspontját, hogy a felzárkózás egyre csak várat magára. Hozzátette, az elmúlt 4 év átlagosan 0,5%-os gazdasági növekedése lényegében stagnálás. Ez azt jelenti, hogy Magyarország leszakadt a térségbeli államoktól.
2010-ben a választási kampányban 4-6% gazdasági növekedést ígértek, ehelyett, ahogy már említettem, 0,5% következett be, és most talán reménykedni lehet 2% körülibe. Hozzáteszem, ez még a társadalmilag érezhető érték alatt van.
A Fidesz szerint a szocialistáknak továbbra is a megszorítás a mániájuk, a nagyobbik kormánypárt válaszközleménye úgy fogalmaz, a költségvetést toldozgatni, foldozgatni és azzal trükközni egyedül a bukott baloldalnak jutott eszébe, a magyar családok terhei csökkennek, és Brüsszel is elismeri, hogy a hiány 3% alatt marad, a növekedés pedig 2% fölött lesz. Az MSZP volt pénztárnoka találkozót szervez a szocialisták idősebb generációjához tartozó és a parlamentből kiszorult politikusoknak, az ATV információi szerint. A híradó kérdésére Puch László azt mondta, csak azért jönnek össze, hogy 5 percet beszéljenek egymással és címet cseréljenek, hogyha egyszer még kell, megtalálják egymást. A meghívottak közül az elmúlt hetekben többen bírálták a jelenlegi pártvezetést.
Puch szervezésében gyűlnek össze a parlamentből kibukott szocialisták. Az ATV.hu információi szerint az egykori MSZP-s pártpénztárnok Puch László 2 napos összejövetelt szervez olyan szocialista politikusoknak, akik nem lesznek az új parlament tagjai. Az ATV.hu úgy fogalmazott, több korábbi MSZP-s nagyágyú kimaradt most az országgyűlésből.
Ez a párt új politikus generációval, új politikával és új programmal áll a magyar választók elé.
Mesterházy Attila tavaly ősszel az MSZP kongresszusán arról beszélt, hogy befejezték a párt megújítását. Az országgyűlési és az európai parlamenti választási listákat is a fiatalítás jegyében állította össze az MSZP. Emiatt több korábbi befolyásos szocialista politikus hátrébb került a listákon. A Népszabadság akkor úgy fogalmazott, a nagy bölények nincsenek az első 30-ban.
Nem tudok és nem akarok gratulálni.
A választási kudarc után több az idősebb generációhoz tartozó, korábban befolyásos szocialista politikus bírálta az MSZP jelenlegi vezetését.
Vasárnap este volt egy lélektani pillanat, amikor az elnökségnek fel kellett volna jelenni a lemondását, hiszen ők vezették a választást.
Szekeres Imre, egykori honvédelmi miniszter azt mondta, a fiatal pártvezetőknek le kellett volna mondaniuk a választási vereség miatt. A szocialista politikus múlt héten újabb kritikával illette az MSZP-t, amiért az nem kezdett erős kampányba az európai parlamenti választásra. A Facebookon azt írta, eltelt 3 hét, és az a kérdés, hogy mire használta ezt az időt az MSZP vezetése. Majd hozzáteszi, sajnos néhány jelölt sajtószereplésén kívül semmi nem történt. Lendvai Ildikó, a párt korábbi elnöke pedig egy bajban lévő kuplerájhoz hasonlította az MSZP-t.
Amikor valamit átszerveznek, akkor ugye mindig azt szokták mondani, hogy a lányokat cserélitek, vagy az ágyakat, és így tovább. Azt mondom, hogy ez most egy olyan helyzet, és csak az ígéri a változás lehetőséget az 1.200.000-nek, meg egy másik milliónak is, hogyha azt mondjuk, hogy lányokat is, ágyakat is, de a lényeg, hogy az egész épületet újra kell építenünk.
Az ATV.hu információi szerint Puch László találkozójára Lendvai Ildikót és Szekeres Imrét is meghívták. Akár csak Kovács Lászlót, aki a választási vereség után azt mondta, ő lemondott volna a pártelnökségről.
Én lemondtam volna egy ilyen vereség után.
Puch László a híradónak telefonon azt mondta, mindenkinek azt üzeni, hogy nyugodjon meg. Állítása szerint csak azért jönnek össze, hogy 5 percet beszéljenek egymással, és címet cseréljenek, hogy egyszer még megtalálják egymást. Puch László azt is hozzátette, hogy semmi politika nem kerül majd szóba. Puch László bulián vastagon szó lesz nagy politikáról. Erre számít Nyakó István, az egyik meghívott. Szerinte nem is lehetne másként, ha több tucat volt és jelenlegi politikus találkozik.
A következő magyar kormány is mélyen elkötelezett lesz a történelmi lengyel-magyar barátság mellett. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt a lengyel kormányfővel. Orbán Viktor, akinek az áprilisi választási győzelem után a varsói vizit az első külföldi látogatása, közölte, a magyar kabinet az elmúlt 4 évhez hasonlóan a jövőben is egy közép-európára összpontosító külpolitikát szeretne folytatni.
A választási győzelem után első külföldi útja Varsóba vezetett Orbán Viktornak, aki Donald Tusk lengyel miniszterelnök fogadott. A találkozón a magyar kormányfő azt mondta, hogy a következő kormánya is mélyen elkötelezett lesz a történelmi lengyel-magyar barátság mellett.
Két szabadság szerető és keresztény nemzet barátsága ez, akiket nem csak a múlt köt össze, hanem reményeink szerint a jövő is.
Orbán Viktor hozzátette, hogy a lengyel-magyar barátság a legnehezebb pillanatokban is kiállta a próbát, és megköszönte Donald Tusknak azt a támogatást, amelyet Magyarország az elmúlt 4 évben kapott Lengyelországtól. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyar kormány ugyanúgy, ahogy eddig, a jövőben is egy Közép-Európára összpontosító külpolitikát akar folytatni.
Az európai gazdasági növekedés motorja a következő esztendőkben Közép-Európa lesz, és ennek a közép-európai térségnek a legnagyobb és meghatározó gazdasága Lengyelország, de az elmúlt évben már Magyarország is képes volt a közös közép-európai gazdasági teljesítményhez jelentős mértékben hozzájárulni.
A két kormányfő megbeszélésén energiapolitikai kérdések is szóba kerültek. Orbán Viktor támogatásáról biztosította az energiaunióra vonatkozó lengyel javaslatot. A visegrádi országok az utóbbi hónapokban bebizonyították, hogy Európában igenis lehet közös energiapolitikát folytatni, még akkor is, ha érdekkülönbözőségek vannak az egyes országok között, mondta Donald Tusk, aki különméltatta azt a gesztust, hogy a választási győzelem után a magyar kormányfő első külföldi útján Lengyelországba látogatott. A találkozón téma volt az ukrán válság is, amellyel kapcsolatban Orbán Viktor jelezte, Európa bonyolult év előtt áll. Donald Tusk azt emelte ki, hogy mindkét ország érdekelt az ukrán helyzet békés rendezésében.
Tovább folytatódnak a harcok több kelet-ukrajnai városban. Szlovjanszkban az ukrán rendfenntartó erők 4 tagja meghalt a szakadár orosz barát fegyveresekkel folytatott összecsapásokban, mintegy 30-an megsérültek. Ban Ki-moon ENSZ főtitkár bejelentette, a világszervezet kész közvetítő szerepet vállalni a válság megoldásában.
Egész délelőtt ropogtak a fegyverek a kelet-ukrajnai Szlovjanszk környékén. A szeparatisták egyik fellegvárának számító városban a kijevi belügyminisztérium szerint mintegy 800 orosz barát fegyveres harcol az ukrán biztonsági erők ellen. Délelőtt a szakadárok rajtaütöttek a terrorellenes műveletben résztvevő katonákon, és lelőtték a hadsereg egyik helikopterét is. A gép egy víztározóba zuhant, a legénységet sikerült kimenteni. Az összecsapásban a rendfenntartók közül 4 meghaltak. A szakadárok veszteségeiről nincs pontos adat, ám szemtanúk szerint mindkét oldalon sok a sebesült. Közben Alekszandr Turcsinov ideiglenes államfő elismerte, hogy néhány kelet-ukrajnai településen a lakosság és a rendőrség egy része is támogatja az orosz barát fegyvereseket. A politikus továbbra is Moszkvát vádolja a feszültség szításával. Az Orosz Föderáció háborút visel Ukrajna ellen. Az ország keleti és déli régióiban az orosz különleges erők próbálnak teljes káoszt teremteni. Ám Odesszában és Harkivban valódi ellenállásba ütköznek, mondta egy tévéinterjúban az államfő, aki szerint a Dnyeszteren túli területről és a Krím félszigetről is érkeztek fegyveresek. A dél-ukrajnai Odesszában a pénteki zavargás áldozatait gyászolják. A Kijev-párti tüntetők és az orosz barát csoportok közötti összecsapásokban 46-an haltak meg. Az ukrán belügyminisztérium erősítést küldött a Fekete-tenger partján lévő városba. A kijevi kormány szerint Moszkva meg akarja hiúsítani a május 25-i ukrán elnökválasztást, amely a nemzetközi közösség számára is kiutat jelenthet a válságból. Senki nem akar hadat üzenni Oroszországnak, de nem is nézhetjük tétlenül az eseményeket. Ha a diplomácia eredménytelennek bizonyul, akkor újabb büntetőintézkedésekkel kell próbálkoznunk, mondta egy interjúban a francia külügyminiszter. Oroszország viszont Kijevre mutogat, és az emberi jogok megsértésével vádolja az átmeneti kormányt. Közben az ukrán biztonsági szolgálat bejelentette, egy bűnözői csoportnál 1,5 kg radioaktív anyagot foglaltak le, amelyet feltehetően bomba előállítására akartak használni.
Márai idézett, Bródy Sándor novella, valamint Berzsenyi Dániel és Arany János költeményének összehasonlítása. Ezek voltak középszinten a tételek a ma kezdődött érettségi vizsgán. Magyar nyelv és irodalomból több mint 83 000 tanuló adott számot tudásáról, közülük csak nem 2000-en emelt szinten. A vizsgák rendben zajlottak, holnap már a matematika vár az érettségizőkre.
Reggel 6-tól a kormányhivatalokban vehették fel az igazgatók a lezárt érettségi tételeket. A feladatsorokat tartalmazó dobozokat egyenként ellenőrizték, hogy sértetlenek-e. 7:30-ig kulcsra zárt lemezszekrénybe kerültek a tételek. A diákok közben már az iskolák előtt várakoztak. Sokan az utolsó pillanatokban is a jegyzeteiket bújták.
Rémálmaink voltak kb. Ilyen érettségis rémálmok, hogy mi lesz, de 5-öst álmodtam, úgyhogy meg is lesz.
A teremben tilos volt a segédeszközök használata.
Nagyon sokat tanultam, próbáltam odafigyelni tényleg, hogy csak erre koncentráljak, teljesen kizártam mindent, és remélem, hogy ez a 4 nap, meg hát az egész év majd megmutatja az érettségében.
Sok sikert kívánok neki.
A feladatlapokat pontosan 8 órakor nyithatták ki a diákok. Több mint 83 ezer tanuló az ország 1200 iskolájában egyszerre állt neki a feladatsornak. Középszinten szövegértési feladatként az internetes és elektronikus nyelvhasználatról szóló tanulmányrészletet kaptak a diákok. Ezután választhattak. Elemezhették Bródi Sándor Kál Samu című novelláját, összehasonlíthatták Berzsenyi Dániel és Arany János egy-egy költeményét, vagy érvelhettek egy Márai Sándor idézet alapján. Emelt szinten Ady Endréhez kapcsolódott a feladatsor, elemezni kellett egy Pilinszky János verset, majd érvelést és egy vitaindítót is kellett írniuk az érettségizőknek. A diákok többsége a vizsga után azt mondta, nehezebb feladatokat várt.
Meglepő volt, hogy milyen könnyű volt, úgymond. Az előző évekhez képest könnyebb volt a szövegértés. Hát én a novell elemzésre számítottam utána, és hát szerencsére volt is, mert ezt tanultam meg a legjobban.
Nagyon sok ilyen táblázat, kitöltős, egyszerű választós feladat volt, nem nagyon mentek erre a saját véleményre, nem sokat kellett magunktól írni, ez ugye sok pluszt adott, hogy szinte csak másolnunk kellett, vagy átfogalmaznunk az olvasottakat.
Az oktatási hivatal szerint a vizsga mindenhol rendben zajlott, rendkívüli esemény nem történt.
A javítókulcsot, javítási értékes útmutatót holnap reggel 8 órától lehet megtekinteni a honlapunkon, és attól kezdve e hivatalos javítókulcs alapján javítanak majd a tanárok. A diákokat már ma természetesen az érettségük kezdet előtt tájékoztatták arról, hogy mikor és hol tekinthetik meg majd a kijavított dolgozataikat.
Kedden matematikával folytatódik az érettségi, az írásbeli vizsgák május 26-áig tartanak.
A Magyar Tudományos Akadémia feladata ma kettős, egyszerre tudós társaság és fenntartója Magyarország legjelentősebb kutatási intézmény hálózatának. Hangsúlyozta az MTA ünnepi közgyűlését megnyitó beszédében Pálinkás József. Az akadémia leköszönő elnöke átadta az akadémia legrangosabb elismeréseit. Az MTA új tisztségviselőit a közgyűlés második napján holnap választják meg. Az állam jó gazda módjára visszavette jogos tulajdonát az UNESCO által világörökség részének nyilvánított citadellát, közölte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő azután, hogy reggel rendőrök zárták le a Budapest egyik jelképéhez vezető utat. A vagyonkezelő szerint a citadella hasznosítása nem felel meg a világörökségről szóló törvény rendelkezéseinek. A létesítményben éttermet üzemeltető cég ügyvezetője viszont törvénytelennek tartja az eljárást és bírósághoz fordul.
Több tucat rendőr érkezett korán reggel a citadellához, még az oda vezető utakat is lezárták. Nem engedték fel sem a turistákat, sem az újságírókat. Nem tudom, mi történik, mondja ez a lány.
Emlékműhöz se tudok fölmenni, a másik oldalról se.
A rendőrök mindenkinek azt mondták, a területen végrehajtás történik.
Bocsánat, mi a lezárás?
A citadella területén vendéglátóhelyet üzemeltető vállalkozók képviselője megerősítette. Valóban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tart végrehajtást a területen. Magyar Istvánné hozzátette, hogy az eljárást jogtalannak tartják, ezért fontolgatják, hogy bírósághoz fordulnak.
Először be kell fejeződnének a mai napnak, hát leginkább gondolom csak azt lehet tenni.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő közleményében azt írta, az állam jó gazda módjára visszavette jogos tulajdonát az UNESCO által a világörökség részének nyilvánított citadellát, mert a hasznosítás szerintük nem felel meg a világörökségről szóló törvénynek. A citadella Budapest egyik jelképe. Évente több millió turista fordul meg itt, mégis több mint egy évtizede jogi viták tárgya. Az első botrány 2002-ben tört ki, amikor a Veres István vállalkozó érdekeltségébe tartozó cég teraszt épített a citadella lődombján. Ezt később elbontották, a vállalkozót pedig 2007-ben régészeti lelőhely megrongálása miatt 10 hónap felfüggesztett börtönre és 1 millió forint pénzbüntetésre ítélték. Az MNV ZRT úgy tudja, hogy a citadella területén jelenleg üzleti tevékenységet végző cégek tulajdonosai és képviselői is Veres Istvánhoz köthető személyek.
Betegsége miatt nem tudott megjelenni másodfokú büntetőperének tárgyalásán Eva Rezesova. A négy ember halálát okozó ittas járművezetéssel és közúti veszélyeztetéssel vádolt szlovák milliómos nő állapotát szakértővel ellenőriztette le a bíró, aki a tárgyaláson a szlovák nő jómódú családjára utalva úgy fogalmazott, egy milliómos is lehet beteg.
Igazságügyi orvos szakértőt küldött a bíróság a hétvégén a tököli rabkórházba Eva Rezesovához, hogy a nő meg tud-e jelenni perének másodfokú tárgyalásán. A hétfő reggelre elkészült szakvélemény szerint Rezesova beteg.
Jelenlegi egészségi állapota figyelembe véve a korábbiakban rögzített kórfolyamatot, a bírósági tárgyaláson nyilvános ülésen történő részvételét, megjelenését, illetve személyes közreműködését nem teszi lehetővé.
A bíró szerint a betegség nem időhúzás a vádlott részéről, hiszen előzetes letartóztatásban a vádlottnak a legkevésbé sem érdeke az eljárás elhúzódása.
Most egész egyszerűen mondom, hogy mindenki megértse, hogy a milliómos is lehet beteg. Ezt így le lehet írni.
Eva Rezesovát több ember halálát okozó ittas járművezetéssel és közúti veszélyeztetéssel vádolja az ügyészség. A szlovák nő a vád szerint 2012. augusztusában az M3-as autópályán ittasan vezette luxus terepjáróját, amivel nagy sebességgel hátulról belerohant egy személyautóba. Az abban utazó négy ember meghalt. Rezesova kezdettől fogva azt állítja, hogy nem ő okozta a balesetet. Az igazságügyi orvos szakértő szerint Rezesovának még két hétig kórházban kell maradnia. A Budapest környéki törvényszék május 22-ére napolta az ügy másodfokú tárgyalását. A Híradót Víg András tudósította Tökölről.
Ingatlanokat kerített körbe a víz a hétvégén a Balatonnál, miután a magas vízszint és az erős szél miatt kilépett a tó a medréből. Több partmenti terület is víz alá került, Balatonfenyvesen például egy nagyértékű beruházás ment tönkre. Mára már a legtöbb helyen jelentősen visszahúzódott a víz, de még mindig vannak olyan ingatlanok, amelyeket nehéz megközelíteni.
Idáig jött be a kerítésen, és hátul az egész hátsó kertet elöntötte a víz, még most is van.
Ennek a balatonszemesi nyaralónak az udvarán még hétfőn délelőtt is 10 cm-es víz állt. Az üdülő tulajdonosok azt mondják, igazi ítéletidő pusztított a hétvégén. Balatonfenyvesen a központi strand új sétányát is elárasztotta a víz.
Két főványes partszakasz épült ki a balatonfenyvesi központi strandon. Megközelítőleg 10 millió forint értékű volt egyik-egyik beruházás, de mindkét felület úgy lett kialakítva, hogy a Balaton 110 cm magasságához lett tervezve, és jelenleg, illetve amikor a vihar volt, akkor a Balaton átlag vízszintje nagyjából 20 cm-vel volt magasabb.
Még hétfőn is nagyon magas volt a Balaton, 129 cm-es volt az átlagos vízállás. Ezért már vasárnap kinyitották a Siózsilipet.
Ahogy lehet látni az időjáráson is, elindult a párolgás, tehát pillanatnyilag a párolgás csökkenti a tó vízszintjét, tehát elindul egy lassú apasztás. Ennek hatására természetesen amennyiben csapadékosabbra fordul az időjárás, és az előrejelzések ezt úgy szolgáltatják, akkor természetesen jobban nyitunk a zsilipen.
A szakemberek a tó vízállását úgy szabályozzák, hogy a szezonban az optimális, vagyis 90-100 cm-es legyen a Balaton vízszintje.
Tegnap este hivatalosan is megnyílt az 59. Eurovíziós Dalfesztivál Koppenhágában. Az első elődöntő holnap este lesz, 16 ország énekese méretteti meg magát, köztük a Magyarországot képviselő Kálai Sanders András Running című dalával.
Több száz rajongó várt a Koppenhága belvárosában a Városháza terén, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválon résztvevő 37 ország előadói bevonuljanak a vörös szőnyegen, ahol fényképezték őket. Autogramot kértek tőlük, és interjúkat is készítettek velük. Sokak szerint Kálai Sanders András szereplésével meglepetést okozhat. A verseny egyik titkos esélyeseként tartják számon. A magyar énekest menet közben sok tévés táv és rajongó is megállította.
Ez meg az első vörös szőnyegem, nem voltam egy vörös szőnyegen életemben. Izgultam egy kicsit, de már jobban éreztem magamat, amikor beszéltem a újságírókkal, vagy mindenkivel, és láttam, hogy mennyire szeretik a dalomat, és ez nagyon jól esett.
Elkezdődtek a próbák is azon a színpadon, ahol kedden az első elődöntő zajlik majd. András 16-ként, vagyis utolsóként lép fel majd. Dalaival jelenleg több nemzetközi listán szerepel, előkelő helyen, és vetétársai is elismerően beszélnek róla. A magyar dal, a Running, nagyon tetszik nekem, fantasztikus. Nagyon jó énekes, és úgy gondolom, hogy egyben kiváló előadó is. Kállai Sanders András, ha tovább jut, Running című dalával képviselheti Magyarországot szombaton az 59. Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében. A keddi és a csütörtöki elődöntőket, valamint a döntőt az M1 élőben közvetíti.
Elbúcsúztatták Buffó Rigó Sándort, a 100 tagú cigányzenekar elnök prímását. A muzsikust családja, barátai, zenésztársai, tanítványai és tisztelői kísérték utolsó útjára a budapesti Kozma utcai új köztemetőben. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere gyászbeszédében Buffó Rigó Sándor emlékének megőrzését kérte, mert, mint mondta, az összefogás együtt teszi erőssé a magyarokat és a cigányokat. Buffó Rigó Sándort életének 65. évében április 27-én érte a halál. Most jönnek a sporthírek, aztán pedig időjárás jelentés, utána Hexion újra töltve, majd kék fény. Ma 10 óra után 20 perccel kezdődik az este, rögtön utána híradó, várjuk Önöket, viszontlátásra!